Köszönjük, Úr Jézus, hogy itt vagy köztünk, itt vagy bennünk, itt vagy mi velünk. Köszönjük a te házadat, ami az imádatnak a háza, az imádság háza. Köszönjük az új életet, hogy a te kegyelmed az, ami megváltott minket, ami megtart, ami használ minket, hogy másokhoz is eljusson. Áld meg kérlek a gyülekezetünket. Áld meg, kérlek, itt mindannyiunkat, kérlek, szabadítsál, vegyél le terheket, tudjuk lerakni mindazt, amivel küzdünk, a nehézségeink és örömeink, és itt vagyunk te előtted, szeretnénk ide borulni, téged imádni, téged fölemelni, Úr Jézus. Áld meg az országszerte a gyülekezeteinket, Pásztor Csabát, a budapesti gyülekezetet, Kaposvár, Fehérvár, Pásztor Balázsék Gyüliét. Köszönjük, hogy mennyi hívő van, és hogy mennyi ember van még ebben a városban, akik még nem ismernek, de meg fognak téged ismerni. Téged imádunk, Jézus, és áld meg, kérlek, az Isten tiszteletnek ezt a részét is. Amen. Amen. Leülhettek. Aki szeretne, az nyugodtan maradhat állva is, ha az úgy segít a figyelésben. Hoztam nektek valamit. Plüss, játszani is fogunk. De ezt most egy kicsit félre rakom, még jó. Addig hadd gondolkozz, hogy ez micsoda. Jaj. Most ilyenkor mi van? Én itt lebontom a színpadot. Szóval Isten kegyelméről szeretnék beszélni, mert szükségem van rá, neked is, úgyhogy ne nevessél, neked is. Isten kegyelméről, a mi romlottságunkról, az ő megváltásáról, ez egy nagyon-nagyon fölszabadító üzenet lesz, úgyhogy lapozzatok velem, kérlek, 1 Sámuel 30-hoz. Itt látjuk azt, amikor Dávid üldözi az ellenséget, az amálekitákat. És itt a 1 Sámuel 30, 9.-10. vers azt mondta, hogy elment azért Dávid, ő és az ő 600 embere, ugye ők voltak a hősök, az ő serege, akik vele voltak, és mikor a Bésor patakhoz jutottak, ott a népnek egy része megállt. Dávid azonban 400 emberrel tovább üldözte az ellenséget, 200 ember pedig ott megállott, mivel fáradtabbak voltak, mint sem, hogy a Bésor patakán átkelhettek volna. Úgyhogy itt azt látjuk, hogy itt vannak a nagy erős harcosok, de már annyira ki voltak merülve, hogy nem volt erejük átkelni a patakon, úgyhogy azt mondta, figyeljetek, mi itt megállunk, 200-an, a 400 meg ment tovább. És utána Dávid a 400-zal is le tudta győzni az ellenséget, visszaszerezték azt, amit az ellenség elrabolt tőlük, plusz egy óriási nagy zsákmányt, ami mind az ellenségé volt. Nagyon nagy gazdagsággal tértek vissza. És figyeljétek csak az embereknek a reakcióit, ez az emberi reakció, 21. verstől, mikor pedig Dávid ahhoz a 200 emberhez érkezett, akik fáradtabbak voltak, mint hogy Dávidot követhették volna, és ott hagyta őket a Bésor patakjánál. Kimentek Dávid elé és a nép elé, amely vele volt. Dávid pedig a néphez közeledett, és köszönti őket békességgel. Ugye ez tökre belefér, amikor nem mindig tudunk maxon élni. Van, hogy kifáradunk, vannak dolgok, amikor nem jönnek össze, nem megy, hibázunk. Akkor mondták mindazok közül, akik Dáviddal elmentek, így szólván, minthogy mindek gonosz emberek és Béliál emberei nem jöttek el velünk. De várjál, ti most éppen a legjobb barátaitokról beszéltek, a testvéreit. Hogy mondhatod, hogy ők a gonoszok, mert nem jöttek velünk? Semmit se adjunk nekik a zsákmányból, amelyet visszaszereztünk, hanem csak kinek-kinek a maga feleségét és gyermekeit, azokat vigyék, és menjenek el. És igazából annyira ilyen az emberi természet, hogy egy csapat vagyunk, lehet, hogy egy család vagyunk otthon, és utána így ott van ez, hogy de várjál, itt én dolgoztam meg ezért, te ebből, neked ebből nem jár semmi. te ebből nem érdemelsz semmit. Hogy képzeled, hogy te kapsz valamit? És ez az emberi törvény, ez az adok-kapok rendszere, hogy ezt te nem érdemled meg. Most persze tartod a kezedet, amikor lenne valami, de mikor dolgozni kéne érte, nem kapsz ebből semmit. Föl voltak háborodva. Dávid azonban így szólt, ne cselekedjetek így, atyám fiai, azzal, amit az Úr adott nekünk. Ő oltalmazott minket, és adta kezünkbe a sereget, amely ellenünk jött. Vajon kicsoda engedhetne nektek ebben a dologban? Sőt, inkább amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak is a része, aki a holminál maradt. Egyenlőképpen osztozzanak. És úgy történt ez attól a naptól fogva azután is. Törvényé és szokássá tette ezt Izraelben minden mai napig. Úgyhogy igazából itt a kegyelmet látjuk megnyilvánulni. Isten kegyelmét, ami azt jelenti, hogy azt kapjuk, amit nem érdemlünk meg. Kiveszi az érdemnek a rendszerét. Nem érdemled meg, de én szeretném neked is ugyanannyit adni, mint a többieknek. És ez nem fair. A kegyelem az felháborító. Mi az, hogy ő is kap, amikor én dolgoztam meg érte? És az büszke, önigaz emberi oldalunkat, ez bántja. Amikor kapom, az tök jó, de amikor adni kéne, hát te nem érdemled meg. A kegyelemnek egyetlen feltétele van. Akik voltatok bibliaiskolában, azt tudjátok a választ. Mi a kegyelem egyetlen feltétele? Hogy ne érdemeld meg. Az az egyetlen feltétele, hogy ne érdemeld meg. Mert amint megpróbálsz megdolgozni érte és kiérdemelni, onnantól kezdve nem kaphatsz kegyelmet. Mert az már fizetség lenne, az már nem ajándék. Úgyhogy kiveszi Isten kegyelme az érdem rendszerét a hívő életéből. Tényleg, ahogy mondja Róma 3-ban is, hogy hol van tehát a dicsekedés? Ki dicsekedhet akkor? Senki. Kivétetett. De melyik törvény által? A cselekedeteki által? Nem. A hitnek a törvény által. Pont azért van hit által, hogy senki se dicsekedhessen Isten előtt. Ajándékba adhassa. Ezért mondja 2 Timóteus 2.1, hogy erősödjél meg a Krisztusban való kegyelemben. Hogy ez a gondolkodásmód, ebben meg kell, hogy erősödjön a lelkünk. Mert nem ezt tanultuk. Úgyhogy tényleg Isten hozott titeket, jó látni, köszönjük, hogy eljöttetek. Annak nagyon drága vendégeink. És most pedig szeretnék beszélni nektek, kicsit kössétek be a biztonsági öveket, a teljes romlottságról. Arról, hogy Isten szemében mi emberek teljesen romlottak vagyunk. Ő kegyelmes Isten, de mi romlottak vagyunk. És ha ezt igazán megértitek, ha ezt igazán megértjük, hogy mit jelent az, hogy teljes romlottságban vagyunk, ez a legfelszabadítóbb tan. Mert igazából azt jelenti, hogy nincs bennem semmi elfogadható Isten számára. Nincs a legjobb tettem is, a tökéletes szent Istenhez képest, képtelen vagyok megütni, nincs bennem semmi elfogadható. Ez nem azt jelenti, hogy nincs bennem semmi jó, de Isten szemében ez nem elfogadható az ő szentségében, mert én bűnös vagyok. A 1 Mózes 2-ben azt látjuk, amikor Isten megteremtette az embert, 2:7, azt látjuk, hogy és a föld porából formált minket. Azért ez milyen, hogy Isten porból teremtett minket. Tehát így tudsz ennél értéktelenebb dolgot mondani, mint a por? Még csak nem is föld, vagy nem azt mondta Isten, hogy fogtam a legszintiszta aranyat, tiszta, és így aranyból formált minket, vagy gyémántból, hanem így porból. Tehát ez így megmutatja, mi porból vagyunk. Isten nélkül senkik vagyunk. Isten életét lehette belénk, és így lettünk élő lélekké. A Róma 3-ban azt írja a 10:11, hogy nincsen csak egy igaz is Isten előtt. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent. Nincsen egy igaz ember, mindenki bűnös. 3.23 azt mondja, hogy mert mindnyájan vétkeztünk, és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. A Ézsaiás 1.5 azt mondja, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Mindannyiunknak beteg az elménk, nem tudunk helyesen gondolkozni, a szívünk erőtlen. Ezért van annyi gyengeségünk, ezért van annyi kuszasság a kapcsolatainkban, a családjainkban, az életünk körül, mert törött cserépedények vagyunk, romlottak vagyunk. És amíg ezt nem ismerjük be és tagadjuk, addig van egy feszültség, hogy mi ez itt körülöttem, miért nem működik az élet. Ez olyan, mint amikor ott van egy kisgyerek, tehát egy ilyen 3-4 éves kis ovis, és akkor rajzolt apának és anyának, tehát a legszebb dolgot így lerajzol, és így odaviszi tök boldogan, és akkor az anya ránéz, és mondja, hogy úristen, ilyen szépet még életemben nem láttam. És valójában egy olyan béna rajz, tudod, így kimegy a vonalak közül, kis masszatos, gyűrött, zsírkréta, nem tudja kiszínezni, pálcika ember, föl se ismered, hogy ez most egy madár vagy egy ember, de hogy így, hú, de szép. És hogy ilyenek vagyunk, tehát Isten szemében nekünk sokkal nagyobb a távolság Isten és mi köztünk, mint egy 3 éves és egy felnőtt közt, hogy a legjobb, amit adhatunk Istennek, az nem elfogadható számára, mint egy kis béna gyerekrajz Picasso-nak, így ez így semmi, de én szeretlek úgy, hogy gyönyörködök benne. De önmagában mi romlottak vagyunk, mit nem tudsz semmit adni Istennek, minden az övé és minden, amim van, azt tőle kaptam. Úgyhogy tényleg bűnösök vagyunk, és lehet, hogy az egész életem arról szól, hogy rossz bűnösből hogyan legyek jó bűnös. És próbálok leszokni a rossz dolgokról, és ilyen jó keresztény lenni, de ez igazából, ez mint, hogy rákos vagyok, és rossz rákos emberből most jó rákos ember leszek. De ugyanúgy bele fogok halni ebbe. Mert így ott van a DNS-ünkben ez a romlottság, ami belénk lett kódolva. A Ézsaiás 64.5 ezt mondja, hogy minden mi igazságaink az olyan Isten számára, mint a megfertőztetett rongy. A legjobb tetteim, a legigazabb, legőszintébb, a legtisztább, amit tudok tenni Isten előtt, az előtte egy undorító dolog, amire nem tud ránézni. Mert Isten nélkül romlottak, elveszettek, reménytelenek, és bűnösök vagyunk. Jeremiás 17.9. Családabb a szív mindennél, és gonosz az. Ebből származik minden gonoszság. Úgyhogy ahogy Pásztor Csaba mondta sokszor régen, annyira szíven ütött, akkor mondta, hogy sokkal bűnösebb vagy, mint gondolnád. És sokkal jobban szeretve vagy, mint álmodnád. Sokkal lejjebb vagyok, sokkal gázabb, sokkal bűnösebb, mint amit ti láttok. Ti azt hiszitek, hogy ilyen, milyen rendes gyerek ez az Andris, de nem. Nagyon nem vagyok az. Ha látnátok a gondolataimat, a szívemet, sokkal gázabb vagyok. Mindannyian sokkal bűnösebbek, önzőek vagyunk, gonoszok. Tele van, tehát Isten előtt képmutatóskodunk, megjátsszuk magunkat, gonoszak vagyunk, és mégis teljesen szeretettek vagyunk. Hogy így, ezt így jó nem összemosni, hogy kicsit vagyok bűnös, és csak kicsit, tudod, így Istentől távol. Nagyon. És ha figyel, megérted, ez nagyon felszabadító. Mert elbánik az önvédelemmel. Kiveszi ezt belőlünk. Nincs többé szükségem védeni magamat. Amikor odáll az ördög, és elkezd vádolni, hogy mit szúrtál, és elkezdi sorolni, hogy ezek a hibáid, Andrés, tudod, hogy ez önző vagy, makacs vagy, büszke vagy, és akkor, hogy állj, nem, ez nem igaz. Ennél én sokkal rosszabb vagyok. Te most alig mondtál, ennél én sokkal bűnösebb vagyok. Most nem kell megvédeni magamat, tényleg gáz vagyok. És pont ezért volt szükségem Jézusra, és ő mindent kifizetett, és megváltott, és így elfogadott vagyok, de önmagamban tényleg bűnös vagyok. És nem kell magyarázkodni a bizonyítványunkat, nem kell megjátszani, hogy megy az, ami igazából nem megy az életembe, nem kell képet mutatni, mintha valaki lennék, aki nem vagyok. Kiveszi ezt az önigaz rendszert, az önvédelmet, hogy hú, de hát csak ezért késtem, csak azért, nem. elfelejtettem, tényleg. Ennél amúgy sokkal gázabb dolgokra is képes vagyok. Bocsáss meg, nem kell kidumáljam. Tudod, és így szabad vagyok, és Isten kifizetett mindent. Neked is, nekem is. A másik, hogy kiveszi ezt a kompenzálást, vagy így jóvá akarom tenni mindazt, amit elszúrtam. És így tudod, így valakit megbántok, és én próbálok így kedveskedni, és így jókat. De ez így nem működik, nem tudom jóvá tenni. Ez a holt cselekedet, amikor így, tudod, ott van a bűntudat a szívemben, lehet, hogy most kicsit többet adok, most többet jövök, most hú, most kimegyek evangélizálni, mert ég a képen, most túl nagyot kértem Istentől, valamit azért csinálunk cserébe. És így, de ez halott. Nem kell kompenzáljak. Lenullázott Isten. Reménytelen, elveszett, önmagába lehetetlen tovább menni. És itt jön be Isten megmentő kegyelme és az evangélium, hogy ugyanannyit kaptak azok is, akik sehova nem mentek. Mert nem tudsz te megdolgozni azért, amit Isten, Jézus Krisztus ingyen odaadott neked. És ez egy ez nagyon felszabadító, ha igazából megértjük ezt a bűnösséget, hogy teljesen romlottak vagyunk. Tényleg nem kell játszanom a tökéletest, nem vagyok az. Nem vagyunk egy tökéletes gyülekezet. Tényleg, ha én bejövök, akkor az már nem az. Amúgy tök nyugis lenne a gyüli emberek nélkül. Nincsenek gondok, nem kell igazodni, egy ilyen nagyon kis békés hely. Most viccelek, de tényleg, tehát, hogy ahogy belépünk, nyilván, tehát, hogy egy romlott világban élünk, romlott természettel, a házasságokban vannak ütközések, a barátságokban vannak ütközések, és ez ezért van, mert ott van bennünk ez a romlottság. Úgyhogy sokkal könnyebb beismerni, hogy igazad van, gáz vagyok. Tényleg, ez nem volt helyes. Sajnálom. Sokkal könnyebb beismerni és bocsánatot kérni. Egy megvallani Isten előtt és egymás előtt. Ez egy ilyen nagyon leegyszerűsíti. Úgy se kell, tehát, hogy így még valaki azt hitte, hogy te neked ez, te így jó vagy. Te azt hitted magadról? De így nem létezik olyan kategória, hogy jó keresztény. Ezt sose értettem, amíg mondjuk, hogy egy jó keresztény így viselkedik, és úgy. De mutass egy jó keresztényt. Mutass valakit, aki jó. Nincsen egy igaz se, nincsen senki se jó, csak Isten ezt mondta Jézus is. Hogy nincs ilyen, hogy jó keresztény, mindannyian bűnösök vagyunk, és meg vagyunk váltva. Nem kell görcsölni, hogy meg eljátszom azt, ami nem vagyok. És tudom, hogy itt nincs az, de mégis ugye a lelkünkben vannak ilyen játékok, vagy lehetnek. Úgyhogy ebből az következik, hogy normális, hogy nem vagy normális. Rendben van, hogy nem vagy rendben. Ez nem valami fura, hogy most így nem vagyok rendben, nincs rendben az életem, nincs rendben a családom. Mi az, hogy az én gyerekeim, itt vagyok keresztény, család a fölnőttek, és így viselkednek, és szégyent hoznak ránk, elhagyták Jézust. Oké, de ez nincs rendben van, hogy nem vagy rendben. Rendben van, hogy én se vagyok rendben, hogy nem vagyok normális, romlott vagyok, el vagyok törve, egy olyan eszköz vagyok, úgyhogy néha jól működök, nagyon sokszor nem. És így nincs ez a meglepődés, ez a kiakadás, ez a feszkó. Tényleg nem az a meglepő, hogy elbukunk, hanem az a meglepő, hogy ezen meglepődünk. Néha így meglepődsz, hogy tehetett ő ilyet? Hogy mondhatott keresztényit? Tehát az a meglepő, hogy én meglepődök ezen. Tehát ez azt jelenti, hogy még nem értjük az evangéliumot. Hogy teljesen romlottak vagyunk. Hogy tehetett ilyet a pásztor? Tehát az a meglepő, ha valami jól sikerül az életembe, és nem az, amikor valamit elszúrok. Hogy ez így felszabadít, hogy normális, hogy vannak hibáink, gyengeségeink. Jézus nem szeretne benne hagyni, de először a beismeréssel kell. Ha tagadom, ott mindig csak így messzelem a kis síromat, hogy kívülről látszoljon, de ott van ez a belső feszkó, hogy miért nem megy ez igazából. Úgyhogy pont ezért volt szükségem Jézusra. Mert nem megy, mert nem vagyok normális, mert elszúrom, mert önző vagyok. Ezért volt szükségem Jézus. Pont ezért jöttem, ez az evangélium, különben nem lenne szükségem Jézusra. Neked se. Ha jó keresztény lennél, akkor nem is kéne Jézus. pont ez az ok, ami ő hozzá vitt minket. Volt egy kisgyerek, aki karácsony táján sétált az apukájával, és így karácsonyfát vettek, és akkor az apa így viszi a fát, és a pici pár éves, ő meg így fogja legelől az elejét, és akkor így sétál, hogy de jó, hogy apával visszük a fát. És igazából ilyenek vagyunk mi is Isten előtt, hogy azt hiszük, hogy mi tesszük a dolgokat, de az igazi terhet ő cipeli, ő teszi valójában a dolgokat, ő teszi lehetségessé a dolgokat, hogy így túl sokat képzelünk magunkról. Meg túl fontosnak gondoljuk magunkat a kereszténységünkbe is. Jézus azt mondta, hogy figyelj, ha senki nem szól, a kövek fognak beszélni. Jézusnak nincsen szüksége ránk. Nekünk van szükségünk őrá. Ő nem könyörög, hogy csak létszi valaki evangélizáljon, csak létszi járjatok gyülibe. Please, olvasd a Bibliádat. Ő így nincsen ránk szorulva. Ő önmagában elégséges. A fát ő cipeli. Ez olyan, mint egy gyerekkel takarítani, egy pár éves gyerekkel, hogy anya, hadd segítsek neked, és akkor ugye elmosogat, de igazából rajta marad egy csomó zsírmén, és hogy bármit megcsinál a gyerek, utána az anya még egyszer megcsinálhatja jól. És ugyanilyen Istennel, hogy bevon minket a munkájába, de valójában én hiszem, hogy Istennek könnyebb lenne nélkülünk, mint velünk. Mert én csak akasztom, okoskodok, máshogy csinálom, mint Jónás, erre futok, nekem ez az ötletem, én most inkább mást, és ha megcsinálom, az is rosszul van. Úgyhogy Istennek könnyebb lenne nélkülünk csinálni, de azt mondja, hogy én szeretlek, nekem tetszik a rajzod, és én veled szeretném, hogy legyél részese, legyünk együtt. De először ismerd be, hogy én nem vagyok egy nagy sztár. A kereszténység nem rajtunk alapszik. Mielőtt megszülettünk, volt kereszténység. És ha meghalunk, folytatódni fog tovább. Hogy nincs annyira égetően szüksége Istennek ránk. Nélkülünk is nagyon jól halad. Hogy ez felszabadít, ez a görcsösség, hogy Úristen, mi lesz itt, meg Jézus vesztés rá, gyorsan szedjük össze magunkat. Nem. Túl sokat gondolok így magamról. Lehet, hogy te nem, én akkor most így magamról beszélek, jó? Ez egy ilyen felszabadító üzenet. Úgyhogy tényleg a Jézus az alap, Krisztus. Ő a kőszikla, ő a hitünk elkezdője, ő a bevégzője, és ő az, aki beteljesíti az ígéreteit, nem mi. Azt mondja, hogy én építem az én egyházamat, nem te építed az én egyházamat, nem te építed a saját egyházadat. Azt mondta Jézus, én építem az én egyházamat. És te csinálsz valamit, és én azt megáldom, de nem te hozod létre. Úgyhogy ez azt jelenti, ha beismerjük, hogy teljesen romlottak vagyunk, és Jézus kezében vagyunk, hogy nyugi, megnyugodhatok, relax. Ez egy nyugalmat be tudja hozni az életembe. Úgyhogy most jön amit akartam mutatni nektek. Ez a tulajdonított igazság. Kicsit szeretnék beszélni Jézus megváltásáról. És annyi följönnél egy kicsit? Gyere csak. Jó? Te leszel Jézus. Jó? Ő itt Jézus. Megfogod? Itt a bárány. Ez a bűn. Azért a labda a bűn, mert gyerekkoromban annyi ablakot rúgtam be labdával, úgyhogy a szüleim tudják, hogy ez a bűn, jó? Úgyhogy Ádámtól van 3 darab tulajdonítás a Bibliával. Az első, hogy Ádámnak a bűne nekünk lett tulajdonítva, ahogy megszülettünk, úgyhogy már bűnösként születtünk, az összes gyereknek már van továbbadva. Úgyhogy bűnnel, és ehhez hozzáadjuk a saját személyes bűnünket. Akkor a második tulajdonítás, hogy a kereszten az én bűnöm és a te bűnöd Jézusnak lett, megfogod? Jézusnak lett oda tulajdonító, úgyhogy elvette a bűneimet. Nincs többé bűnöm. És a harmadik tulajdonítás, hogy Krisztusnak az igazsága, tökéletessége, szentsége, az meg nekem lett tulajdonítva, és te neked. Úgyhogy most, hogyha Isten előtt megállok, és bármilyen hülyeséget csináltam, akkor ő már nem a bűnt látja többé, hanem az ő fiának a báránynak a vérét, a megváltást, az, hogy ugyanannyira vagy igaz, mint amennyire az ő fia igaz. Ugyanannyira vagy elfogadott, mint amennyire Jézus. Ugye? Mert volt egy ilyen csere a kereszten. Az én bűnöm Jézusnak, az ő igazsága meg nekem. Úgyhogy így teljesen szabad vagyok, romlott emberként. És így tényleg az, hogy nem veszítheted el az üdvösségedet, mert Krisztus igazságán alapszik, nem a te hiteden vagy jó tetteiden. Köszönöm szépen! Köszönöm! Úgyhogy két vers, a 2 Korintus 5, hogyha ki tudjuk vetíteni, 5.19, az erről szól, hogy Isten az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik bűneiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét, az evangéliumot. Hogy ez az, hogy a világnak az összes bűnét nem tulajdonítja nekünk, hanem magának, és az 5.21, az pedig, mert aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, hogy ő lett a bűnös, és mi pedig az ő igazságát megkaptuk. Ez a cserét írja le. Úgyhogy Zakariás 3-hoz, ha odalakposztok, Zakariás 3, 1-től 5-ig. Egy nagyon erőteljes kép. Azután megmutatta nekem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki a jobbja felől állt, hogy vádolja őt. És igazából ez van az életünkben, hogy ott vagyunk, és amikor a sátán vádol téged, fölhozza, fölhántorgatja mindazt a múltadat, a hibáidat, a gyengességeidet, így arcba tolja, hogy képzeld, hogy te jó keresztény vagy. Hányan mondják, hogy én nem illek ide, ti túl jók vagytok, én nem illek ide. És ez a sátánnak a munkája, hogy így vádol arcba, vádolja Istent te előtted, Isten nem igazságos. Vádol engem Isten előtt, hogy milyen vagyok. Vádol magamat magam előtt. Vádolja a házastársamat én előttem, és ő a vádló. Azt mondta az Úr a sátánnak, megdorgál téged az Úr, te sátán. Megdorgál az Úr, aki magáévá fogadta Jeruzsálemet. Hát nem tűzből kikapott üszökéhez. 3. vers. Jósua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. És ez képzeld el, hogy ez nem csak egy jött-ment ember, nem csak egy koldus, egy bűnös, hanem ez a legjobb ember, akit hozhattál. Ez a főpap, Jósua a főpap, aki ott van Isten előtt, a legjobb ember is, és így azt mondja, hogy amikor ott vagy a mennyei király és bíró, az igaz bíró előtt, és így tudod, amikor ott vagy mocskos ruhába. Te tiszta mocsok vagy. És így látszik rajtad minden, amit tettél. Látszik minden gondolatod. Látszik az összes mocsok, az, ami, ahogy én bántam emberekkel. És így, amikor így, ez már az a pont, ahol nem kell magyarázkodni. Ott vagy mocskosan, ott már nincs szép főpapi, hogy csak otthon felejtettem, nincs kimosva valamit. Tehát így, ott, amikor ott vagy rajta kapva, megszégyenítve, mint a házasságtörő asszony, ott már nem tudott magyarázkodni, hogy ez hogy volt. Rajta kapták, kiráncigálták, itt már kövezés következik. És amikor ott vagy Isten előtt, és ez egy nagyon egészséges, amikor mersz Isten előtt a mocskodban ott állni. Nem eljátszva a jót. Ő úgy is tudja, hogy mit gondolok. Nem kell eljátszani, hogy hú, de szerettem olvasni a Bibliát, amikor alig olvasom. Neki nem kell eljátszani, hogy hú, de ilyen vagyok, amikor nem. Van, akit nem tudok szeretni. Nem kell azt mondani, én mindenkit szeretek, mert én jó keresztény vagyok. Nem, én nem tudok mindenkit szeretni. Bárcsak úgy lenne, de akkor mondd el Istennek, hogy én nem tudok szeretni. Adj kérlek szeretetet az az ember fele. Nem kell eljátszani, hogy hú, de szereted a Bibliát olvasni. Mondd azt, hogy Istenem, én nem szerettem olvasni, nem értem, unalmas, nem tudom. Adj kérlek egy vágyat a szívembe a Biblia iránt. Nem kell azt mondani, hogy törődök az elveszettek. Nem, engem nem érdekelnek az elveszettek, a saját életem érdekel. Nem szeretek evangélizálni. Istenem, mutasd meg, azt szeretném látni, amit te látsz. Hogy látod az embereket? Adj kérlek vágyat a szívembe, mert nincs ott. Önző vagyok, nem érdekel, a saját családom érdekel. De szeretnék a szomszédommal is törődni, és nem utálkozni, hanem imádkozni, és jót kívánni az ő életére is. Nincs megbocsájtás a szívembe. Tehát is így ott vagy mocskosan Isten előtt. Mint a főpap. És ez a durva, hogy nem csak te vagy ott, hanem a házastársad is ott áll Isten előtt mocskos ruhával. Tök jogos. És az a durva, hogy az ördög egy csomószor nem hazudik. Igazat mondott. Jogos vagy csomószor a vágya. Tényleg ilyen. Sőt, ennél még rosszabb is vagyok. És aki jön a vád, jön a mocsok, és így ott vannak a barátaid is, ott van a testvéred a gyülekezetből, és így ott állunk, igazából mindannyian ott állunk Isten előtt mocskos ruhában. És bármit, amit beszólok, ilyen a Dávid, ilyen a Sanyi, tényleg, sőt, még rosszabb is, én is. És így ott állunk mocskos ruhában Isten előtt. A pásztorom, és tudom, akkor így ad egy könyörületet, hogy így, olyan, mint én. Persze, hát ha valamit, és így még, hogy ilyen mocskos önző is még így is törődik velünk, és jön, és próbál, és persze, hogy vannak rossz döntések is, akkor annyira más, hogy viselem el az embereknek a hibáit, amikor felismerem, hogy törött cserépedények vagyunk, Jézus nélkül nem tudunk jót tenni. Mire számított? Ez egy fölszabadító tan, amikor ott vagy mocskosan Isten előtt, és ott már nem kell védeni magamat, hogy mi. Lebuktam. Isten látja. Én látom-e? Isten látja. Te látod-e, hogy milyen vagy? És a negyedik vers. És itt jön az ünnepi kikiáltás, hogy megszólalt az angyal, és azt mondta az előtte állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Majd azt mondta neki, lásd, levettem rólad ánokságodat, és ünnepi ruhába öltöztettelek téged. 5. vers. Azután így szólt, tegyenek a fejére tiszta süveget. Föltették tehát fejére a tiszta süveget, és beöltöztették a ruhákba. Az Úr angyala pedig ott állt. És ezt tette Jézus velünk. Azt mondta, hogy vegyétek le a mocskos ruhát róla. Nem azt mondta, hogy mit tett. Nincsenek kérdések. Mit tettél? Te voltál a főpap. Te voltál ez. Hogy tehettél ilyet? Az én gyermekeim is ilyet tettél. Magyarázd meg. Tisztítsd meg magad. Hozz rendbe az életedet. Mutasd meg, mennyire vagy oda szánt engedel. Nem. Semmi, nem volt kérdés. Azt mondta, hogy vegyétek le róla a mocskos ruhát. És én, ugye, a mocskos ruhát vegyétek le. És utána pedig tegyétek rá a tiszta ruhát. Krisztusnak, tudod, a tisztasága, az igazsága. És amikor meg vagy tisztítva a lelki ismeretedbe, a gondolataidba, hogy ezt tette értünk Krisztus, ez a tulajdonított igazság, hogy felöltöztetett, és ez nem a mi munkánk. Emlékeztet még egy ilyen jelenetre a Bibliába? Ez a tiszta ruhába öltöztetni? A tékozló fiú mit mondott, amikor ment hazafele? Apám, nem vagyok méltó, hogy a te gyermekednek mondjalak. És itt kezdődik az evangélium, hogy nem vagyok méltó, nincs érdemem, nem érdemlek semmit. Miért valaha méltó volt a gyerek, hogy én méltó voltam régen, hogy a gyereked? Soha nem. Ezt nem kiérdemeltük, ezt kaptuk. Nem vagyok méltó. És ott is az apa nem mond semmit, hogy hol voltál eddig. Mire költötted a pénzt? Hogy tehettél velem ezt? Szégyent hoztál ránk? Miből fogod megadni? Nincsenek kérdések. Még dumál, és Isten, ott csak az atya azt mondja, hogy vegyétek le róla, és adjatok rátad egy tiszta ruhát, a legdrágább ruhát, és ráhúzta a gyűrűt. Ezt teszi Istennek a megváltása, ha egyszer megértjük igazából, hogy mi a megváltás. Az evangélium, hogy tényleg bűnösök vagyunk, nem az a meglepő, hogy valaki elszúr valamit, hanem az a meglepő, hogy ezen meglepődünk, hogy mindenki le van nullázva Isten előtt, és aki hitben kéri, válaszol Jézus hívására, keresztre, akkor őt megtisztítja, és elfogadott lesz, és Krisztus igazsága lesz már onnantól annak a mocskos embernek. És már soha többet utána nem lehet vádolni. Nem azért, mert megváltozott, nem azért, mert eldöntötte, hogy máshogy csinálja, nem azért, mert most már hú, de odaszán, nem. Azért, mert Krisztus igazsága van meg. Lehet, hogy visszacsúszott, lehet, hogy elhagyta Istent, de már ott van Jézus igazsága a szívében. Hogy független ez tőlünk. Ezt én csak elfogadni tudom, vagy visszautasítani. Ez az evangélium. És ez a tiszta ruha, a 2 Korintus 5.17. Azt mondja, hogy mert akik Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme minden újjá lett. A régi elmúlt, egy teljesen új teremtés lettél Jézusba. Egy teljesen új kezdet. Most már nem úgy tekintenek rád, amilyen te voltál régen. Egy vadi új, nem egy ilyen rozog a kis ház, amit szépen toldozunk, foldozunk, fölújítunk, hanem az így le van dózerolva, és egy vadi új van fölhúzva. Hogy Isten nem a régit próbálja újítgatni, annak halál a kereszten az ádámi természetnek. Ő újját tett, megújított, nem kicsit, teljesen. És ezt lehet, hogy még nem látod, de már teljesen új teremtés vagy. Nem baj, hogy érzed-e, vagy látod-e, vagy éppen hogy bukdácsolsz, de te már Krisztus szemében teljesen új vagy. Azt mondja Ezékiel 36:26-27, hogy adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok belétek 20 szívet, megint egy csere. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Úgyhogy ez a csere, ez történt Isten előtt. A 1 Sámuel 10.6 azt mondja, ez Saul királynak mondta Sámuel, fönt van? Akkor az Úr lelke rád fog szállni, velük együtt fogsz profétálni, és más emberré leszel. És ez ott volt Saul, ez nagyon önző, nagyon nem volt rendbe a szíve, egy olyan király volt. És azt mondta, hogy ha Isten szelleme, amikor rád száll, más ember leszel, másmilyen, mint eddig voltál. Magadtól nem tudsz megváltozni, Isten képes téged átformálni és megváltoztatni. Lehet, hogy eddig haragos voltál. Lehet, hogy eddig tudod, egy lusta ember, vagy önző. És így Isten átformált egy más emberré, új teremtésé téged, teljesen újjá. És lehet, hogy még így ismernek téged az emberek a régibe, de te már nem olyan vagy. És lehet, hogy már a társad, a barátaid, ők is már nem olyanok, mint amilyen régen voltak. Újját tett. Ott volt Jákob. Jákob mit jelent? Az ő neve. Csaló. Egy csaló ember volt. És a neve Izrael lett. Isten hercege. Ott volt Pál apostol, akit régen úgy hívtak, hogy Saul. Saul azt jelenti, hogy nagy. Pál azt jelenti, hogy kicsi. És hogy Isten megváltoztatta, teljesen újját tett el. A Biblia nem szentekről szól, hanem béna bűnös emberekről, mint te meg én, akit Isten megragadott, és teljesen megváltoztatta az életét. Tényleg ez az evangélium. Úgyhogy ott van Filemon, csak befejezésül, Filemon levele. Ritkán szoktunk olvasni belőle. Ő Pálnak egy barátja volt, és volt neki egy szolgája, egy rabszolga, Onézimus, aki lopott tőle, egy rabszolga meglopta az urát, és elmenekült, és ő elmenekült, ez a rabszolga, Rómába, Pálhoz, hogy befogadja őt, és Pál apostol ott van, és ő magához fogadta ezt a szökött rabszolgát. Egy szökevény volt, aki tolvaj. És Pál Istenhez vezette ezt az embert, és megtért, megújult, és utána megírja ezt a levelet Filemonnak, a szolga urának, aki hívő volt, hogy fogadja vissza ezt az embert, de most már ne úgy fogadd őt vissza, mint régen egy rabszolgát, sőt, egy szökött rabszolgát, hanem most már mint egy testvért fogadd őt vissza. Ő most már új teremtés. És azt mondja 17-től 19-ig, azért, ha engem társadnak tartasz, mármint Pált társának tartja Filemon, úgy fogad őt magadhoz, mint ha engem fogadnál, mint ha Pált fogadnál, ha pedig valamit vétett ellened, vagy adós, tartozik neked, azt nekem számítsd be Pálnak. Én Pál írtam ezt saját kezemmel, én megfizetem azt. Ez milyen, hogy Pálnak semmi köze hozzá, de azt mondta, hogy bármi, amivel meglopott téged, azt számíts be nekem. Én tartozom helyette. És mikor találkozunk, én majd kifizetem neked ezt a tartozást. És ezt csinálta Jézus. Olyan, hogy szabadok lehetünk. Ha valaki tesz valamit ellened, ez igazából Jézusnak a szava. Ha valamivel adós a te testvéred, akkor azt mondja, hogy számítsd be én nekem azt. Számítsd be Jézusnak azt, amiért haragszol arra az emberre. És azt mondja, hogy én majd megfizetem azt neked. Számítsuk be Jézusnak az embereknek a bűneit, hisz ez történt, Jézusnál lett az összes emberi bűn, ott landolt, ő hordozta el. Mennyivel már Jézus azt mondja, hogy figyelj, hogyha valaki megrabolt, megbántott, számítsd be Jézusnak azt, és ő fogja az ő kezéből kérd vissza, ne annak az embernek a kezéből. Annyira más ez az evangélium. Amen. Amen. Köszönjük, Úr Jézus. Tényleg teljesen romlottak vagyunk. Nincs mentségünk, ott állunk mocskosan te előtted, és az az imám, hogy ezt lássuk meg. Nem kell játszanunk a tökéletest, amik nem vagyunk. Nincs jó keresztény, meg rossz keresztény, csak megváltott ember. Annyira fárasztó védeni, magyarázkodni, az ördög folyton vádol. Te adj, kérlek, megújulást a családjainkban, hogy bárki, aki tartozik, aki megbántott, azt Jézusnak tulajdonítsuk. Hogy ő fizette azt meg. Az már nem jogos, ha én szeretném behajtani azt máson. És ha úgy vagy itt, hogy nem tudod, hogy a mennybe kerülsz, hogyha még nem álltál meg az igaz bíró előtt, akkor csak hívjad őt, mondd a szívedbe, hogy bűnös vagyok, romlott, nem tudtam jót tenni, önző vagyok. Köszönöm, Jézus, pont ezért van szükségem te rád. Fogadd el a megváltót, az ő szabadságát, hogy örök életed, egy új életed lehessen, hogy új teremtés lehessél. A régiek elmúltak, minden újjá lett. Mondj egy igent a szívedbe Jézusnak. Az ő megváltására is. Úr Jézus, te áld meg a gyülekezetünket. Segíts megértenünk ezt a felszabadító igazságot, hogy romlottak vagyunk, a másik is. Nem kell meglepődni a bűnökön. és te vagy az egyedüli, tiszta, szent, hogy te ezzel együtt szeretsz minket. Nem kérdezel, nem kéred, hogy változzunk meg, csak levetted a szennyes ruhát, és a te igazságodba, a palástodba, a szentségedbe öltöztettél minket, és nem vagyunk semmivel se jobbak, mint mások. Hívjuk erre másokat is, akik még mindig ott állnak szennyesen te előtted. Amen.
Vég nélkül zeng az én.